a második ügyletszernek a tükörcsei, az úgynevezett dogmatikus ünnepe, amik már nem egy-egy történeti esemény, hanem egy-egy hitigazságot állítanak elé, és ezek közül az első, a kereszténység alapvető legfontosabb hitigazsága, a szentháromságról szóló tanítás. Igen, kedves testvérek, annyira alapvető ez számunkra, a keresztény hitünknek a specifikuma, ami minden más egyisten hívő vallásot megkülönböztet minket, hogy eleinte nem is gondolták, hogy külön ünnepet kellene biztosítani egy igazság számára. Hiszen annyira átjárja a kereszténynek a minden életét, az imáját, ez az igazság, hogy egy Isten imádunk három személyben, a liturgiánkban is folyamatosan a három személyhez fordulunk, hogy alapvető könyörgéseink mindig az Atyát szólítják meg, a Fiú által a Szentlélekben, de hát az olyan imádjuk, mint a Glória, mint a Credo, illetve minden egyes oltár végén a kis doxológia, a dicsőség az Atyának, mint a Szentlélek Istennek igében kezdetben, stb. Ezek végig-végig átszorít a mi szentségünket, a mi zsolozsmánkat, aki a teljes zsolozsmát mondja, több mint 50-szer elmondja minden nap ezt a kis dicsőítést. Tehát mindegy harangszó, ami folyamatosan fölhívja a figyelmünket az Szentháromság dicsőítésére. Általában akkor kell, hogy egy dogmákat megfogalmazni, és akkor kell külön ünnepeket szentelni hitigazságoknak, különböző eredetek tanítások ezeket megkérdőjelezik. Hát így volt ez a Szentháromságban is, hogy az első két egyetemes zsinat, az 1200 éve történt Nicea zsinat, és a kicsit később történt első Konstantinápolyi zsinat, pontosan megfogalmazták a Fiúra és a Szentlélekre vonatkozó tanítást, a Nicea Konstantinápolyi hitvallás, amit minden vasárnap énekünk, ezeket öltötte, és azután a Római Egyház illetve először Galliában a 10. században nevezették a külön szentháromság ünnepet, a Római Egyháznak a konzervatív hozzáállásában még 400 évet vár, mire egyetemessé vált a Római Egyházban a mai vasárnapon a szentháromságnak az ünnepe. Igen, testvérek, a minden ünnep tulajdonképpen, ahogy a minden szentmise is, a Szentháromságot dicsőíti. Vannak ugyan tulajdonítások, tehát az Atyára tulajdonítjuk a világ teremtését, a Fiúnak a világ megváltását, a Szentléleknek a világ megszentelését és a fenntartását a lényben, de mégis a Szentháromságnak a közös bűne minden, amit az Úristen kifelé cselekszik. Tehát minden, ami azt mondja Jézus, ami az Atyáé, az enyém is. Nem a magam tanítását tudom, hanem amit Atyától hallottam. És a Szentlélek, akit majd küldök neked, az megtanít neked mindenet, eszetekre jutnak minden, amit én mondtam neked. De az is, hogy az Atya tanítása. Tehát alapvetően a Szentháromság bűve minden, ami történt, éltünk és ami üdvösségünk él, amit ebben az egyház évben megünnepeltünk, a megtestesüléstől, karácsony ünneptől kezdve egészen a megváltásig, ugye a húsvét ünnepkor és a megszentelésig, ez pedig a pünkösdi ünnep a maga nyolcadával, tehát mindezért most hálát adunk, mint egy nagy teherúval az Isten irgalmasságáért, jóságáért, meg irgalmasságot tett ő velünk. A teremtés, a megtestesülés, a megváltás az Isten legnagyobb irgalmassága, amit értünk művel. Talán az iskolai teremtőt is jó lenne ilyenkor tartani ezen a vasárnapon, mert az egész liturgián átszövik a háladásnak a lelkületet. Az ember nem is tud nagyobbat és magasságosabbat, felségesebbet művelni, mint hálát és dicsőíteni az Urat, és a liturgia, hagyományos liturgia különösen is megtanít minket erre, hogy hát a dicsőítés, az imádás az, ami leginkább emberré tesz minket, és megkülönböztet minden más élőlétől, az angyalokkal együtt ez a közös lehetünk, hogy képes vagyunk az Urat imádva, dicsőítve, lebújulni előtte. Igen, kedves testvérek, tehát ahogy mondtam, a Szent Háromság dala az, ami alapvető hitigazságunk, amelytől minden másik igazság is keresztül gyakorlatilag van. Már az Ószövetségben ugye bizonyos módon vannak utalások a Szent Háromság személyeire, és azért mindig a zsidók számára ez érthetetlen maradna, sőt Isten áldás lenne, hogyha valaki már akkor megfogalmazta volna a Szent Háromság tanítását. Nem csoda, hogy például a muszlimánok a mai napig ugye minket keresztényeknek triteistáknak, három Isten imádónak vélve, hiszen nem tudják azt földobni, hogy hogyan lehet az egy Isten mégis három. De mi nem ugyanakkor a szempontból gondolunk, hanem egy a természete szerint, és három a személyei szerint. Kénytelenek vagyunk ezt állítani, és mind a három Isten, mind a három személy Istennek valami, de mégis csak egyetlen Isten hívni, mert az Úr Jézus sohasem távolodott el az Ószövetségi zsidóság egy Isten hívétől, de ugyanakkor világossá tette, hogy én is az Atya egy vagyok. Tehát, hogy az ő méltósága nem kisebb, mint az Atya méltósága, Isten természete nem alacsonyabb, mint az Atyáé, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, mondja az Úr. Tehát öröktől fogva vagyok, és eleve ez az én vagyok, ez utal arra, hogy ő azonos arccal a Jánvéval, én vagyok, aki vagyok, aki ezzel a néven mutatkozik le az egyiptomi pusztában, az égő csíkebokorban, az ősatyában. De ugyanakkor a Szentlélektől sem mondhatjuk azt, hogy ez valami személytelen isteni erő, ahogy hát néha az Ószövetség sugallná, és ma is ugye megyünk mekkora vita a kínja különböző világ energiába, kosztikus erőben, személytelen isteni valóságokba, de hát gondoljuk bele logikusan, egészen egyszerűen, hogyha én, aki teremtmény vagyok, személy vagyok, egy öntudatos szabad akarattal megállott teremtmény, akkor az, aki engem alkotott, ő ne legyen személy, ne legyen öntudatos és szabad akaratú. Teljesen lehetetlen, logikai képtelenség. De a személy az, ami a legmagasabb a létben, és hát pontosan, hogy a létnek a forrása és teljesség Isten ne legyen személy, az ki van számára. És az Úr Jézus, amikor például beszél a Szentlélekről is, akkor nem azt mondja, hogy valami, valamilyen erő, ami majd vezetéteket, hanem valaki, a vigasztaló, akit a nevemben küld az Atya, ő majd megtanít titeket mindenre, és mindig így veletek marad. Látjuk, hogy a mai evangéliumban is a keresztelési parancsot az Úr Jézus a három személy egymás mellett egy-egy rangjukét említi. Mindenfajta megkülönböztetés és mindenfajta rangsor nélkül. Tehát alapvetően igenis a Szent Háromságról szóló tanítás, csak hogy az emberi észnek egy nagyon nehéz ezt fölfogni. Mégis érzik, hogy ez logikus, ez megfelel mindannak, amit az Istenről tudunk. Például Isten nem lenne a szeretet, hogyha csak egyetlen egy személy lenne. Az egy személyes Isten, az egy Isten okol lenne. Egy végtelen magány, egy végtelen elhagyatottság és értelmetlenség. Az Isten csak akkor lehet szeretet, mondhatnál valaki, hogy szeressen minden embereknek a teremtett világot. Jó, szeret is, de mi nem vagyunk vele egy szinten. Nem, mert vagyunk a lényben, ugyanazon a fokon. Tehát Isten olyat kell, hogy szeressen, aki vele egy szinten van. És ahogy a Szent Háromság Atyánk oly szépen kifejti, az Atya tökéletesen ismeri magát, és kimondja ezt az ismeretet egy igében, egy örök igében, ami a fiú, a második ismeri személy, és minden szeretetét átadja a fiúnak, a fiú visszatükrözi ezt a szeretetet, és a szeretetet nem bagadjuk, ezért nem fél, amit Istenünk be, hanem lerugodunk előtte imádva. Ami új gödöbölői templomunkban van egy nagyon szép koros ablak, Szent Ágoston életének egy kedves történetét ábrázolja, amint Ágoston egyszer délután pihenőjében sétált a Mörközi tenger partján, egy hitó város, a Kastély székhelye, egy nagy kikötő város, és ott látott egy kis fiút, aki egy bajóval merengedte ki a tengert a partra. És megkérdezte, hogy te kis fiú, hát mit csinálsz? Merengedtem a tengert. És gondolod, hogy sikerülni fog? Mire a kis fiú azt mondta, hogy inkább fog nekem sikerülni kimeríteni ezt a tengert, mint neked kimeríteni a Szent Háromságnak a mélységét. És hát nem ezt hallottuk a mai szeretetszében, hogy mi felfoghatatlanok, felmutatatlanok az ő útjai. Valóban így van ez. De nekünk mégis az Úr Jézus, mint barátainak elmondta ezt a titkot, az Isten életének a belső titkát, mert hiszen mi is a Szent Háromságnak a mintájára teremtettünk. Tehát az egész szeretett világ, de különösen is az ember, mint a földi teremtés csúcsa, hordozza magában ezt a Szent Háromságos titkot. Hiszen mi is személyek vagyunk, de ahogyan a Isten sem lehet egyetlen egy magányos személy, úgy mi sem maradhatunk magányos, mindenkitől elszigetelt személyek, hanem szükségszerűen arra törekszünk, hogy a szeretet által másokkal közösségben éljünk. Tehát nélkül összetett az ember számára a közösség, ugye, amit például a farkasok nevelnek föl, ez teljesen lehetetlen, képtelen dolog. Csak akkor fejlődik ki az emberi személy, ha egy másik emberi személy, egy ideális esetben az édesanyja, oda jön hozzánk, megszólít minket, személyként fordul hozzánk, magához ölel, tehát az, hogy a közösség befogad minket, és személyként elismer, az segíti a mi kifogalkozásunkat, ami teljes személy érettségünk. Lehetetlen, még a beszédképesség, a gondolkodási képességünk sem fejlődik ki. De ugyanakkor a közösség sohasem azt jelenti, hogy asszimilálja, mint egy magába szippantja a személyeket, és mindenki felkerül vagy a saját egyéni létét és a saját egyéni tulajdonságát. Ugye nézzük csak meg az egyházban. Ezt is Szent Ágoston atyánk mondta, hogy az egyház az mindig egység a különbözőségben. Tehát valóban azt mondja, hogy a szükséges, nélkül összetetlen dolgokban, például a dogmának a mélység, a nem nélkül összetetlen dolgok a szabadság, de mindennek hoz összetett belő a szeretet. Nézzük csak, hogy az egyházunk is milyen gazdag, hogy mennyiféle természetű, kultúrájú, nyelvű, magatartás ember van az egyházban. Rengeteg féle. Mennyi fajta lelkesség, mennyi fajta szerzetesek, mennyi fajta liturgikus rítus. És ugye pont most, amikor a pontifikálisának az elején 14. Leó pápának szólt a keleti rítusú katolikusokhoz, tehát a görög katolikusokhoz és a görög 24 keleti rítus tagjához, akkor külön kiemelte, hogy az ő különböző liturgiájuk, lelkiségi kultúrájuk az nem akadály az egységnek, hanem az éppen, hogy hosszabbítja az egységet. És idézte elő 13. Leót, aki ugye 100 évvel ezelőtt azt mondta, hogy aki a keleti keresztényeknek a sajátosságát, liturgiáját próbálja megsemmisíteni, próbálja rájuk kényszeríteni a római rítus, az megfosztják hivatalától, tehát fölfüggesztik az egyházban, nem is ellen hivatal, mert súlyosan végezik az egyháznak a gazdagsága ellen. Igen, testvérek, hát éppen a misszió alatt követték el sokszor ezt, főleg jezsuita missionáriusok, hogy próbálták rákényszeríteni mindenkire a maguk saját liturgiáját, mert azt mondták, hogy ez ugye magasabb rendű minden más rítusnál. Vagy amikor például nemrég hallottuk azt, hogy a régi rítusnak azért kell megszűnni, mert az egyház egységét veszélyezteti. Mindenki olvadjon be a mainstream, ugye új liturgiával olyan módon, ahogy ma végzik általában. egészségesnek kell lennünk, az a tanítás és az erkölcs. De ezt nagyon sokféle módon lehet megélni. Tehát ezek a különböző lelkiségek, kritikus, ritusok, stb. Ugye a tanításban viszont tényleg egyeknek kell lennünk, maradéktalanul minden katolikusnak a teljes tanítást feltétlenül el kell fogadnia, mert ez a tanítás az Istentől lehet, az Istennek kiiratkoztatásból. Sokszor ugye a szitok szóként használjuk, hogy valami dogmatikus. Hát az ugye olyan, ami az ember szabadságát végtúrva verik, ami akadályozza az ő személy megvalósulását. Hogyha Isten